egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az ökumenikus egyházi lapszemlét Gödöllő Mária besnyőn. A november 26-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a november 26-ára és a december 3-ára dátumozott szám 46 oldalán és a Híd nevű melléklet 48 oldalán lévő összesen 87 cikkből válogatunk. A 19. oldalon olvassuk, hogy az 1800-as évek elején Londonban az ipari fellendülés központja lett. A 19 éves George Williams egy posztókereskedésben dolgozott nehéz körülmények között. A Krisztust követő fiatalembert zavarta a munkatársai erkölcsileg kifogásolható élete, ezért összehívta szobájába a hasonló gondolkodású barátait, hogy közösen Bibliát olvassanak. 1844. június 6-án ebben a szobában mondták ki a Keresztény Ifjúsági Egyesület megalapítását. A 22. oldalon írja Balica Iván, hogy Jézus szülei, Mária és József elvitték a csecsemő Jézust a templomba. Régi, a törvénybe írt szokás volt ez, és ma a keresztelésben él tovább. Egy istenfélő öregember különleges ígéretet kapott az Istentől. Addig nem hal meg, amíg nem látja meg a messiást. Simeon türelmesen várt egy egész életen át. A 27. oldalon olvassuk, hogy Budapest megszületésének 50. évfordulóján 1923-ban a Székes Főváros tanácsa a kor három legjelentősebb zeneszerzőjének, Bartók Bélának, Doknányi Ernőnek és Kodály Zoltánnak adott megbízást új mű komponálására. 1923. november 19-én a Pesti Vigadóban rendezett ünnepi hangversenyen szólalt meg Doknányi Ernő ünnepi nyitánya, Kodály Zoltán 55. zsoltára, amely később Psalmus Hungaricus néven vált ismerté, és Bartók Béla táncszvitje. A melléklet 42. oldalán olvassuk, hogy Marco Rossival, a magyar labdarúgó válogatott kapitányával beszélgetett Laszkfi János költő. Elmondta, hogy meglátogatta a csíksomlyói kegyhelyet. Laszkfi kérdezte, hogy valóban bízol a gondviselésben, a legfőbb erőben, amely a világot, a sorsokat irányítja? A válasz: hiszek a legfelső erő létezésében. Hiszek Istenben, még ha sokan kétségbe vonják is az írás hitelességét, Krisztus létezését. A hit attól hit, hogy bizonyítékok helyett a bizalomra támaszkodsz. Ahogy halad előre az életem, rengeteg kérdést teszek fel magamnak, és nem mindig tudom a válaszokat. Azt azonban kétlem, hogy az ember élete annyi lenne csupán, hogy megszületik, él egy kicsit, majd meghal. A síron túl egészen biztosan létezik egy transzcendens világ. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus heti lap november 26-ára dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 43 cikket találunk. Az első oldalon írja Marics József, hogy Krisztus király nem egy nép, nemzet, ország, hanem a teremtett világ örök, halhatatlan királya. Aranyszájú Szent János szerint Krisztus király országa a szentek állama. Polgára minden hívő, tornyai a proféták, kapui az apostolok, falai a mártírok. Jézus Krisztust a mennyei atya kente föl a királyságra, akinek koronája több is korona, királyi palástja egy durva pokróc, királyi jogora egy törékeny nátszál, trónterme a barlangistáló, és trónja a kereszt. Jézus Krisztus a világ mindenség királya, akinek legfőbb törvénye a szeretet parancsa. Alkotmánya a nyolc boldogság, királyi célkitűzése a hit, remény és szeretet hirdetése, megvalósítása. Uralkodói vezérelve az irgalom és hűséges alattvalói jutalma a mennyei boldogság. Adóznunk kell naponta imádsággal és jó cselekedetekkel. Nem felejtkezhetünk meg a bőtről és az áldozatvállalásról sem. A hatodik oldalon olvassuk, hogy Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója mondta, hogy a központ küldetése az alapítás óta az Isten család haza hármas egységén nyugszik. Arra tettek fogadalmat, hogy Európa és Magyarország zsidó-keresztény hagyományait, a nemzeti identitást, az állam szuverenitását, a család szentségét próbálják megvédeni. Igyekeztek a nyilvánosságban is hallatni hangjukat, aztán rájöttek, hogy azok a demokrácia viták, az úgynevezett jogállamisági eljárások, amelyek Európában zajlanak, jogi köntösbe öltöztetett politikai, ideológiai természetűek, Isten létének megdöntése a nyugati civilizációban a tudomány nevében történt a felvilágosodás idején. A hetedik oldalon a viccrovatban olvasuk. A vakond naponta annyit eszik, mint amennyi a saját testsúlya, magyarázza a tanárnéni. Mire Pistike közbeszól? Tanítónéni, és honnan tudja a vakond, hogy mennyi a súlya? A nyolcadik oldalon olvassuk, hogy a hittani dikasztérium Ferenc pápa jóváhagyásával megerősítette, hogy katolikusok számára tilos a belépés a szabadkőműves páholyokba. A József Ratzinger bíboros által kidolgozott 1983-as nyilatkozat arról rendelkezett, hogy katolikus vallásúaknak tilos szabadkőműves páholy tagjává válni. Az a katolikus hívő, aki ennek ellenére szabadkőművessé válik, súlyos bűnt követel, és nem részesülhet szent áldozásban. A Vatikán leszögezi, hogy a szabadkőművesség és a katolikus hit alapelvei gyökeresen eltérnek egymástól, és nem egyeztethetők össze. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük, a november 26-ára dátumozott szám 30 oldalán 22 cikket találunk. A hatodik oldalon írja Hegedűs Bence, keresztény könyvvásár cím alatt, hogy nem versenytársak, hanem társak vagyunk abban, hogy elérjük a közös célunkat, legyen minél több keresztény irodalom, amely segítséget nyújt nem csak a már megtért embereknek, hanem a keresőknek is. A rendszerváltozás utáni évek a kiadók közötti együttműködés megalapozásával, illetve annak felkutatásával teltek, hogy egyáltalán mi kapható a piacon, és hogyan tudunk kiadványokkal segíteni azokon a területeken, ahol hiány van. A 20. oldalon mondja Varga László, hogy rentábilisnak kell lenni mindennek. Kimerem mondani, lemerem írni, rendkívül nagy kísértés ma, hogy a rentabilitás aranyborjúja körül táncolunk. Persze joggal lehet kérdezni, hiszen minden drága. Ráadásul ma már nagyok az igények, miből legyen akkor misszióra forrás. Én viszont hiszem, hogy erre is igaz, mert egy életen át tapasztaltam meg Reményik Sándor jól ismert versében is megfogalmazott igazságot, kegyelemből. Döntsük el, rentabilitás vagy misszió, rentabilitás vagy kegyelem. A 22. oldalon mondja Weberné Zsikai Mária, hogy a Helsinki fellebbviteli bíróság Päivi Räsänen parlamenti képviselő és Juhana Pohjala, a finn evangélikus missziós egyházmegye püspöke ellen felhozott összes vádat elutasította. Ezzel megerősítették, hogy nem bűncselekmény bibliai verset tweetelni vagy keresztény szemlélettel nyilvános vitát folytatni. A fellebbviteli bíróság egyhangulag kihirdette, a Biblia hagyományos értelmezése nem minősül gyűlöletbeszédnek. Az államügyészek az ügyet még a finn legfelsőbb bíróság elé vihetik. A vád egy utolsó alkalommal fellebbezhet, amelynek határideje 2024. január 15. A 30. oldalon mondja pap Hunor, hogy szüleimmel a Székelyföldről Magyarországra telepedtem át, mégis Kolozsvárra jelentkeztem a teológiára. 4 évet töltöttem Magyarországon, és ez időszak alatt egyre jobban éreztem, hogy haza kell térnem Erdélybe. Miután véglegessé vált, hogy a lelkészi hivatást választom, számomra nem volt kérdés, melyik egyetemen végezzem el a teológiát. Szüleim, de főleg édesapám rendkívül örültek, hogy Kolozsvárt választottam. Eszembe se jutott, hogy visszatérjek Magyarországra lelkészként. Már amikor vonattal átléptem a magyar-román határt, hogy elkezdjem a teológiát, egy dolgot éreztem, ismét itthon vagyok, hazaérkeztem. Kedves hallgatóink, a Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most a november 26-ára dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 31 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy a Szent István Társulat alapításának 175. évfordulója alkalmából időszaki kiállítás nyílt november 13-án az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében. Az eredeti műtárgyak, korabeli dokumentumok, fényképek, könyvek és interaktív elemek segítségével a látogatók bepillantást nyerhetnek a hazai katolicizmus nemzeti szinten is jelentős kulturális intézményének történetébe. A Szent István Társulata legrégibb, a mai értelembe vett könyvkiadó intézmény Magyarországon. Könyvkiadás tekintetében egyszerre egyházi és világi identitását illetően nemzeti és katolikus, funkciójában kiadó és nyomda. A 3. oldalon olvassuk, hogy 48 településről 58 közösségből érkeztek résztvevők az Országos Életvédelmi Napra, melyet Élni teljesen jó címmel rendeztek meg Székesfehérváron november 18-án. A konferencia témája következők voltak. Mi van akkor, ha nem úgy jön az élet, mint ahogyan elképzeltük? Az abortuszról, a meddőségről, a természetes családtervezésről és a terhes diagnosztikáról esett szó. Központi téma volt a szülői hivatás, melyben a nevelőszülőségről, az örökbefogadásról és a lelki adoptálásról ismerhettünk meg sorsokat. Az életünk akkor teljes, ha van kivel megosztani, erőforrásunk a család, a közösség, aki segít, amikor veszteség ér minket, sérült gyermek születik a családba, gyászt élünk át, az időskor problémáinak megoldásában, idősekről való gondoskodásban. A 11. oldalon olvassuk, hogy a máltai szervezet szolgálat 21 munkatársa kapta meg a szervezet által alapított Ambrózia díjat november 10-én. Bánkutiné Tószegi Monika, Bendi Varga Erika, Gombárné Frank Erika Anna, Horvátné Ács Aletta, Kuruc Szilárdné, Mincér Krisztina, Tóth Zoltán Tamás, Bedecs Béláné, Kun Jánosné, Ördög János, Fekete Szabolcs atya, Fülöp Bertalanné, Horváth István, Vukov István, Tamás Józsefné, Szalai Ferenc, Kátainé Gáti Melinda, Kovács Hajnalka, Magyar Gabriella, Németh Julianna, Oláné Váradi Emese, Kőszegi László. Kedves hallgatóink! A november 26-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn, az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.